Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyi édesatyánk az Úr Jézus által, köszönjük néked gondviselő szeretetedet, melyet az elmúlt napokban is megtapasztaltunk. Köszönjük néked, hogy a körülöttünk zajló események ellenére lehetővé tetted, hogy ma is itt együtt legyünk, szent színed előtt, és imádjunk téged, és várjuk a te áldó szavadat, és örvendezzünk a te jelenlétedben. Dicsérve és magasztalva téged. Köszönjük néked nem csak a gondviselésedet, hanem az áldott megváltást is. Köszönjük néked Jézust, akit azért küldtél, hogy szabadítónk legyen minden nyomorúságból, akár földi, akár örökké való nyomorúságból, és bennünket részesítsen örökké való ajándékokban, melyek boldoggá tesznek minket már itt a földön is, de örökké. Köszönjük, hogy nekünk nem emberektől, nem ideológiáktól kell várni a megváltást, nem pénztől, nem emberektől, hanem tőle várhatjuk, és tőle igazán meg is kapjuk. Köszönjük néked, hogy elküldötted a te szent lelkedet, hogy tanítson minket és vezessen minket minden igazságra. Köszönjük, hogy a hazugságok világába megtalálhatjuk az igazságot, és arra építhetjük az életünket hitáltal. Kérünk lelked által, segíts meg ebbe bennünket. Segíts, hogy megértsük a te igédet, szívünkbe fogadhassuk hittel, és kövessük egész életünkkel, egész valónkkal. Kérünk téged, hogy áld meg, szenteld meg így ezt a mai istentiszteletünket is, drága édesatyánk. Légy velünk, és áld meg mindazokat a helyeket, ahol ma a te igét hirdettetik szerte az országban, és országhatáron kívül. Köszönjük néked, hogy így állhatunk előtted, és így nyithatjuk meg előtted most is a szívünket. Áldunk azért, mert meghallgatsz minket nagy neved dicsőségéért. Amen. Kedves testvéreim, leülve hallgassátok meg Isten igéjét, ahogy soron következik az, Sámuel prófét a második könyvében, a 12. részben, a 12. rész 26. versétől olvassuk a fejezet végéig. Tehát Sámuel prófét a második könyve, 12. rész 26. versétől a fejezet végéig, így szól hozzánk Istenünk írott beszéde. Joáb eközben az ammóni Rabba ellen harcolt, hogy elfoglalja a királyi várost. De követeket küldött Joáb Dávidhoz, és ezt üzente, harcolok Rabba ellen, és a vízi várost már elfoglaltam. Most azért gyűjtsd össze a hadinép többi részét, vedd ostrom alá a várost, és foglald el, különben én foglalom el a várost, és akkor rólam nevezik majd el. Ekkor összegyűjtötte Dávid az egész hadinépet, Rabbá alá vonult, harcolt ellene és elfoglalta. Levette királyuk fejéről a koronát, mely egy talentum súlyú aranyból készült, és drága kövekkel volt kirakva, és Dávid a saját fejére helyezte azt. A városból is igen sok zsákmányt vitt el. A benne lévő népet pedig kihozatta, és fűrésszel, vascsákánnyal és vasfejszével dolgoztatta, meg tégla égető kemencékhez rendelte ki őket. Így járt el valamennyi ammóni várossal. Aztán visszatér Dávid egész hadinépével együtt Jeruzsálembe. Kedves testvéreim, mindenki szeret győzni. Nem mondok nagy újdonságot. Szeretünk győzni párharcokban, csapatjátékokban, társasjátékban, különböző élethelyzetekben, valahogy felülkerekedni, és nagyon jól tudjuk, hogy sokan sok mindent megtesznek azért, hogy ez meg is történjen, győztesek legyenek. Még olyat is megtesz az ember, amit nem kéne megtennie. Vagy olyat is mond, amit nem kéne mondania. Valahogy a vereséget szeretnénk elkerülni, ha mégis megtörténik, akkor azt nagyon nehezen viseljük el. Nyilván azért, mert hát a győzelem az dicsőséggel jár, a vereség meg megaláztatással. És ezt nem nagyon szeretjük. A dicsőséget szeretjük. Na hát ebben a mai részben egy győzelemről olvasunk, mégpedig Dávidnak a, az ammoniták feletti győzelméről, illetve hát az érem másik oldal, hogy az ammoniták vereségéről olvasunk. Említettem korábban, hogy Dávidnak a Bécsabéval történt afférja, keret története tulajdonképpen ez az ammonita háború. Ammonita háborúk, sőt ammonita arám háborúk. Hiszen amikor Joáb elment az ammoniták elleni háborúba, akkor Dávid otthon maradt, és ott történt ez a Bécsabéval való szomorú eseménysor. De most, hogy a Szentíró lezárta azt a történetet, visszatér ezekhez a háborúkhoz. És ennek a háborúknak is elmondja az utolsó, záró aktusát. Egy szomorú történetet, egy győzelmes történet keretez tulajdonképpen. Már eddig is találkoztunk azzal, hogy Joáb győzött, emlékeztek talán erre az érdekes csatára, amikor a testvérével, Abisaival azon kapták magukat ott Rabba falai alatt, hogy az ammoniták fővárosa falai alatt, hogy nem csak szemből jön az ellenség, hanem hátulról is az arámok személyében. És akkor ketté osztották a zsidó hadsereget, és mintegy két frontos háborút vívtak meg, de győztesen vívták meg Isten irgalmából. Minden esetre nagy győzelem volt, viszont akkor azt olvassuk, hogy hazamentek a zsidók. Tehát nem folytatták a főváros ostromát, ami valószínűleg nem volt egy nagyon egyszerű történet, mármint hogy egy ilyen nomád népnek egy várost bevenni tulajdonképpen. Bár voltak erre nézve már tapasztalataik, de ez nem volt abban az időben olyan nagyon könnyű dolog. A falakat valahogy nem volt olyan könnyű lebontani, betörni egy városba. Szóval akkor nem olvassuk, hogy a várost is ostrom alá vették volna, itt viszont azt olvassuk, hogy elkezdték ostromolni a várost, és ha már itt tartunk, akkor a csata lefolyása az nagyjából úgy rekonstruálható, hogy Joáb, főparancsnok, először is a katonáival elfoglalta Rabbának, Rabat Ammon, ma Jordánia fővárosa egyébként, Ammannak hívják, tehát ennek a városnak elfoglalta a vízivárosi részét. Ez a városnak az alsó része volt tulajdonképpen, ahol vízforrások voltak, és onnan biztosították a felső városnak, az Akropolisznak is tulajdonképpen a vízellátását. Tehát egy ilyen völgyben és a körülötte lévő hegyoldalakra épült föl ez a város, aki ma elmegy Ammanba, nem nagyon tudom javasolni, de hogyha valaki esetleg arra akar menni, akkor általában az útleírások ott kezdődnek, hogy fölmegyünk a fellegvárba, és ott lenézünk, és látjuk magunk előtt a várost, és utána kezdenek el ott bolyongani, és megnézni azokat a romokat, amik még ott vannak, illetve hát a várost is, ami ott áll tulajdonképpen, és él. Summa summarum, hogy Joáb elfoglalta a vízivárost, és ezzel tulajdonképpen a vízforrások a hatalmába kerültek. Onnantól kezdve az Akropolisznak a sorsa meg volt pecsételve, mert ők onnan kapták a vizet. És hát mindenki tudja, hogy azon a vidéken a víz az életfeltétel. Anélkül ott meghalnak az emberek. Úgyhogy amikor Joáb elfoglalta a vízforrásokat, tudta, hogy győzött, de nem akarta végigvinni a háborút, hanem haza üzent, körülbelül 35-40 kilométerre van oda Jeruzsálem, hazaüzent Dávidnak Jeruzsálembe, hogy gyere, és hogy így mondjam, add meg a kegyelemdöfést a városnak, te add meg a városnak a kegyelemdöfést, te foglald el az Akropoliszt az emberekkel, akik még neked otthon a rendelkezésedre állnak. Nyilván voltak még otthon is a zsidók földjén hadra fogható férfiak, akik nem vonultak el Joábbal a csatába, mert hogy féltek valamiféle ellentámadástól, hátbatámadástól, orvtámadástól, és ezért mindig volt otthon egy olyan kartforgató csapat, amelyik azért állhatta a sarat egy esetleges más irányú támadás ellen. Tehát hozzad őket is, és tedd fel a koronát a győzelemre. Rabat Ammon a miénk. Na, itt kapcsolódnék egy kicsit mélyebben a történetbe, mert hogy azt olvassuk először is, hogy Joáb felszólítja Dávidot a lépésre, a következő lépés megtételére. Követeket küld, és általuk azt mondja, hogy szedd össze a hadrafogható férfiakat, és gyere, vedd át az ostrom befejezését, mégpedig sürgősen, mert ha te nem jössz, akkor én foglalom el azt a városrészt, az Akropoliszt, és az én nevemet fogják kikiáltani fölötte, vagyis én leszek ennek a városnak az ura. Abba az időben ez volt a szokás, hogy ha valami ilyen történt, akkor kikiáltották a hódító nevét a város fölött, és akkor mindenki tudta abba a városba, aki még életben maradt, hogy ki az új főnök, ki az új király. Tehát gyere, mert ez fog történni, hogy az én nevemet fogják kikiáltani, és én leszek ennek a városnak legalább név szerint a királya. Ez egy nagyon érdekes üzenet, amit Joáb Dávidnak küldött. Különösen a héber szöveget, ha olvassuk, akkor kitűnik belőle, a magyar szövegből talán nem annyira jön ki, de a héber szövegből kijön, hogy ez egy olyan üzenet volt, ami egyfelől elárulta Joábnak a lojalitását Dávid iránt. Tehát igen, ő hűséges szolgája volt Dávidnak, katonai főparancsnokként, de mégis van a szövegben egy ilyen szemtelenség is. Tehát a szemtelenségnek és a lojalitásnak egy ilyen sajátos ötvözete ez a mondat. Amit nem nagyon szoktak megengedni maguknak katonai főparancsnokok sem, királyokkal szemben, a királyukkal szemben. Tudnélék, egyfelől benne van, értitek ezt a mondatot, hogy benne van az, hogy gyere és hódítsd meg ezt, de nem így van benne, hogy gyere hajónak, hanem parancsot ad Dávidnak, hogy mit csináljon. Ő Joáb a hadsereg főparancsnoka volt, nem a királynak a főparancsnoka. És itt kifejezetten egy parancsot ad, és ebbe érződik egyféle ilyen überheblichkeit, egy ilyen, németül, ahogy mondják, ilyen gőgösség, ilyen pökhendiség, egy ilyen szemtelenség. Gyere és csináld ezt, csináld azt. Még egyféle fenyegetés is van benne, különben ez vagy az fog történni, úgyhogy sürgősen szedd össze magadat és gyere. De mégis ott van benne, hogy azért mégis tiszteli Dávidot, és mintha nem akarná, hogy őt kiáltsák ki a város urának, hanem hogy Dávid legyen annak a városnak az ura. Gyere és tedd meg ezt, hogy tényleg te legyél ennek a városnak a királya. Ez meg a lojalitás. Tehát egy ilyen furcsa ötvözet ez, és úgy elgondolkoztam ezen, hogy nehogy én is, vagy bármelyikőtök, Dávid fiával szembe, Jézus Krisztussal szembe ezt a stílust fölvegyük. Mert hogy nekünk ő az Úr felkentje. Joábnak Dávid volt az Úr felkentje, nekünk meg Jézus az Úr felkentje. És vigyázni kell arra, hogy Jézussal milyen hangnemet ütünk meg, például amikor imádkozunk hozzá. Mert az biztos, hogy ő értünk meghalt, és ő a világnak az ura, és bennünket barátainak nevez, szeret bennünket, megbocsát nekünk, helyreállít minket, vezet bennünket, és joggal érezzük, hogy bizalmasak lehetünk iránta, imádságunkba kiöntetjük a szívünket, de vigyáznunk kell, hogy nehogy feljogosítva érezzük magunkat arra, hogy elkezdjünk szemtelenkedni Jézussal, és tiszteletlenül beszélni hozzá, és ne talántán elkezdjük neki parancsolgatni imádságainkból, hogy mit tegyen meg mit ne tegyen meg. Erre sajnos hajlunk mindnyájan, miközben kérhetünk valamit tőle, tisztelettel és alázattal és őszintén, nem kell megpróbálni rávenni az Urat a mi akaratunknak a végrehajtására. Lehet, hogy mi szeretnénk, nagyon szeretnénk valamit, de nem kell Jézusnak parancsolgatni, hogy mit tegyen ő, meg mit ne tegyen. Joáb itt elgaloppírozta egy kissé magát Dáviddal szemben, nekem is vigyázni kell, és nekünk is, hogy nehogy elgaloppírozzuk magunkat Jézussal szemben, aki tényleg dicsőséges ura a mindenségnek, ami megváltunk, ami barátunk, ami szerető megváltunk, akivel őszinték lehetünk, igen, kérhetjük őt, nyugodtan kérhetjük arra, ami a szívünkben van, csak mindig maradjunk meg az alázatosságnak az állapotába. És ne gőgösen, kivagyiságunk tudatába, nem tudom, büszke szívvel, vagy ne talántán egyenesen szemtelenül kezdjünk vele beszélni, és dirigálni neki. Inkább engedjünk, hogy ő dirigáljon nekünk. De a másik dolog, amit Joáb szavaiból levehetünk, testvérek, az talán az, hogy ebbe az üzenetbe, és szerintem ez a legnagyobb baj bele, nem adott dicsőséget Istennek. Ez egy komoly probléma. Hanem a dicsőséget magának vindikálja. Tehát figyeljétek meg, harcolok rabba ellen. Egyes szám első szemébe. A vízivárost elfoglaltam. Gyere, mert különben elfoglalom a várost, és rólam nevezik el. Nem Isten felé irányítja Dávidnak a figyelmét, hogy Isten, a te Istened és az én Istenem milyen győzelmet adott itt nekünk rabbánál, gyere, és akkor fejezd be ezt a csatát most, hanem én. A maga eredményét, a maga személyét, a maga szerepét domborítja ki. Fölöttébb kidomborítja. Istenről még csak szót se ejt. És ez megint egy nagyon komoly intés, testvérek, nekem is, nektek is, mindnyájunknak, hogy a mi beszédünkbe kit állítsunk mi a középpontba. Akár a családunkba, akár a gyülekezetbe, akár a munkahelyen, vajon magunkat állítjuk a középpontba? A magunk okosságát, eredményeit, sikereit, múltját, jelenét, jövőjét, pénzét? Ezt állítsuk a középpontba, vagy az Úrra mutassunk rá? Lehet, hogy vannak jó eredményeink az életben, Joábnak is volt, de azért nem kéne elfelejteni, hogy azok az Úrtól vannak, és rámutatunk az Úrra. Dicsőség legyen neki mindenért. Azért, hogy itt van gyülekezet, azért, hogy van templomunk, hogy van orgonánk, hogy van minden, mindenünk van. Legyen áldott érte az Úr neve. Igen, dolgozott benne a lelkész, a presbitérium, dolgoztak benne még nagyon-nagyon sokan, tulajdonképpen mindenki közreműködött ezekbe a dolgokba, de nem a miénk a dicsőség, a miénk orcánk pirulása. A dicsőség az Úré, egyedül az Úré, soli deo gloria. De ez nem csak itt a gyülekezetbe kell, hogy így legyen, hanem a családjainkba is. Ott is valahogy gondolkozni kell ezen, hogy ha magunkat állítjuk a centrumba, testvérek, akkor nem azért van az, mert a szívünkben is mi állunk a centrumba, hiszen a szív teljességéből szól a száj, és ha mi állandóan a magunk szerepét domborítjuk ki, és állandóan magunkat mondjuk, akkor az azért van, mert a szívünkben nem az Úr Jézus, nem az Isten áll a centrumba, és elárul a beszédünk bennünket. Ha az Úr áll a centrumba, akkor ő rá fogunk mutatni. Hozzá emeljük a társainknak, a munkatársaknak, testvéreknek, embertársainknak a szemét, a szívét. Őtőle vannak ezek a dolgok. Egyedül őt dicsérjétek. Őt áldjátok, őt magasztaljátok. A ti életetek is mennyire tele van az ő ajándékaival, hogy nem jut eszetekbe még, hogy megemlítsétek őt. Már pedig nem említik az emberek. Mindenki magát mondja, meg a magáét mondja. Hát Joáb erre intett engem másodszor, hogy ne magamat, hanem az Úr Jézust állítsam a figyelem, az imádat, a dicséret központjába. Ne pedig önmagamat. Na, ennyit Joábról, az első pontból, de nézzük a második pontot, Dávid sereggyűjtését. Ugyanis Dávid, hát nem vette szívére ezt a hangvételt. Nem sértődött meg, hanem engedett Joábnak, összegyűjtötte az otthon lévőket, és ezekkel elvonult, ő maga is ment velük, elvonult Rabbá alá. És hát ezek az emberek, akik még otthon voltak, ezek csatlakoztak hozzá. Ugye Joábbal volt a hivatásos zsidó hadsereg, és az a hadsereg, amelyiket a nép tagjaiból toboroztak össze. De itthon is, ahogy említettem, voltak férfiak, ezeket is Dávid hívta, és ezek jöttek, csatlakoztak hozzá. És ezeket vezetve ment el a... És itt álljunk meg egy pillanatra, mert úgy elgondolkoztam ezen is, testvérek, hogy Dávid otthon sereget gyűjtött, és az emberek jöttek. És eszembe jutott a 110. Zsoltár, ahol azt olvassuk, hogy néped készséggel siet sereggyűjtésed napján. Hogy tudnélik, Jézus, az Isten nagy hadvezére, hogy így mondjam, sereget gyűjt ma is. És hív minket, hogy álljunk be az ő hadseregébe. Most ez egy kicsit ilyen harcias nyelvezet, de a Bibliát átjárja ez a harcias nyelvezet, de ez csak nyelvezetként az, mert nem arról van szó, hogy kardot kell ragadnunk, vagy gépfegyvert kell ragadnunk, hanem lelki fegyvereket kell ragadnunk Jézus Krisztus mellett, és az ő ügyéért, az Isten országa ügyéért kell küzdenünk. Lelki fegyverekkel, ismétlen, nem testi fegyverekkel. De ő toboroz bennünket, hogy lépjünk oda mellé, és álljunk oda mellé. Az első toborzója, amikor ha meghalljuk a keresztről való beszédet, az a nagy toborzó, amikor elmondja nekünk, hogy én vagyok a megváltótok. Meghaltam értetek a kereszten, mert szeretlek benneteket. Aztán elvettem a bűneitek büntetését, és nektek bűnbocsánatot, és megigazulást, és örök életet szereztem. És ezeket ingyen ajándékát tettem nektek. Hát aztán legyőztem a halált, és föltámadtam, és élek, jöjjetek, jöjjetek hozzám. És álljatok az én seregembe. Ez az ő toborzója, testvérek. És aztán, ha már egyszer hittünk neki, és beálltunk az ő seregébe, és elfogadtuk őt megváltónak és urunknak, akkor újra és újra lelkesít minket, hogy nehogy háttérbe húzódjunk, gyáván meghunyászkodjunk és megalkudjunk, hanem legyünk ott mellette, és az igéjére hallgatva járjuk az életutunkat. És álljunk ellen a sötétség erőinek és hatalmainak, amik körülöttünk tombolnak tulajdonképpen. Éljünk úgy, ahogy ő mutatja. Erre lelkesít minket minden vasárnap, most is tulajdonképpen. Toboroz, és aztán utána újra és újra lelkesítő beszédeket mond nekünk a mi urunk, hogy ne adjuk föl a dolgokat, ne adjuk föl az ő nevét, hanem küzdjünk érte, és legyünk, mi lesz Krisztiánus, Krisztus hadra fogható vitézei. A zsidók hallották ezt a toborzót, és mentek. Te hallod ezt a toborzót? Már évek óta halljátok. Ott vagytok már Krisztus hadseregébe? Fölesküdtetek neki? Beálltatok az ő hadseregébe? Egyértelműen? Világosan? Ha nem, akkor meddig akartok vacilálni? Kérdezem azokat, akik még nem álltak be. Vagy nem tudják kimondani, hogy igen, én Krisztus vitéze vagyok, és az akarok lenni. És ő érte akarok küzdeni mindenhol az életem, minden területén. Azt akarnám, hogy őt megismerjék az emberek, őt meglássák az emberek, őt megértsék az emberek. Lépjél már be a Krisztus seregébe. Milícia Kriszti készen áll, már itt van egy jó ideje ebbe a világban, mondjuk a teremtés óta itt van a világban Krisztus hadserege, Dávid is annak volt az egyik tagja. Itt lesz a világ végezeteig ez a hadsereg, és a pokol kapui se fognak rajta diadalmat venni. Meddig nem akarsz beállni ebbe? Ki kéne mondani imádságba, hogy Uram, itt vagyok. Hát te eljöttél értem, megváltottál, győztél. Itt vagyok, én is veled akarok tartani, és veled akarok győzni. És ha már beálltál, akkor újulj meg ebben a harcosi mi voltodban. Velem együtt újulj meg, vegyétek föl a Krisztusnak a fegyverzetét, Krisztus vitézének a fegyverzetét. Az üdvösség sisakját, mondja Pál apostol. A megigazulás mellvédjét, az igaz lelkűség övét. A hit pajzsát, az ígének a kardját, ami a léleknek a beszéde. Az megigazulás evangéliumának hirdetésére való készség saruit. Öltsétek magatokra minden nap, és szálljatok síkra Krisztusért, és ne legyetek gyávák, ne fussatok el, látva, hogy a világban mekkora a sátán és a sötétség hadereje, és hogy vonul ellenetek, lehet láthatóan, vagy éppen láthatatlanul emberek formájába, vélemények formájába, kultúra formáló, politikai, meg nem tudom milyen kulturális erők képébe, ne ijedjetek meg, hanem álljátok a sarat, tudva azt, hogy Jézussal győztesek vagyunk. Szól a toborzó. És szól a megerősítés. Jöjjetek Dávid fiával. Mint ahogy azok az emberek onnan Jeruzsálemből és környékéről mentek Dáviddal a csatába. És győztek. Az utolsó ponthoz érek, amiben egy kicsit szeretném Dávidnak ezt a győzelmét még elemezni. Egyfelől, ugye minden győzelemnek van egy ilyen oldala, hogy valaki győz, meg van egy olyan oldala, hogy valaki veszít. Hát itt az ammonitákkal kezdeném, a vesztesekkel. Azt mondja az íge, hogy amikor Dávid legyőzte a várost, akkor kihozta az életben maradottakat, és az akkori általános gyakorlat szerint kényszer munkára ítélte őket. Nem csak őket, hanem az ammoniták összes városával így cselekedett. Tehát az egész ammonita népet tulajdonképpen rabszolgasorba kényszerítették a zsidók. Egy időre. Nem tartott ez túl hosszú ideig, de egy jó ideig eltartott. Itt felsorol bizonyos munkaeszközöket, amik kőfejtéshez, kőhasításhoz, kőcsiszoláshoz, agyagégetéshez, hasonló munkákhoz voltak használatosak abban az időben. Tehát ezeknek a munkáknak a végzésére rendelte őket Dávid. Van a régebbi fordításokban úgy tűnik, mintha arról lenne szó, hogy Dávid kivégeztette ezeket az embereket, de ez nem is valószínű, és mondom, az újabb kutatások, ezt nem is nyelvészeti elemzések nem támasztják alá. Erről van szó, tehát, hogy kényszer munkára ítélték a veszteseket. Emlékezzetek, hogy itt nem egy hódító háborúról volt szó, hanem ez az egész azért történt, mert volt ezeknek az embereknek egy királya, akivel Dávid még jóba volt, de lett annak az egyik fia a király, akihez Dávid egy békés üzenetet küldött akkor, amikor meghalt az apja, és ez a király Hanunnak hívták, ez azzal válaszolt, hogy megszégyenítette Dávid követeit, emlékeztek még, hogy lenyíratta a szakállukat, leszette a ruhájukat a deréktól lefele, és elzavarta őket haza. A tanácsadóinak az ötlete nyomán. Ez egy súlyos sértés volt, és ráadásul ezután elkezdett szervezkedni, és megszervezte az Arám kisvárosokkal az Izrael elleni hadiszövetséget. És ennek ment elébe Dávid, amikor elkezdődtek az ammoniták elleni háborúk. És most itt van a vége. Az ammonitákat már egyszer legyőzték, aztán legyőzték az ammonita Arám szövetséget is, tönkreverték a zsidók őket, Isten irgalmából, és most itt vannak megint a falak alatt, és most legyőzték az egyedül maradt ammonitákat is. Hát úgy belegondoltam ebbe, testvérek, hogy mekkora azért az embereknek, a vezető embereknek a felelőssége. Itt Hanunra és a tanácsadóira gondolok elsősorban. Ha valakinek hatalom adatik, igenis el kell gondolkozni azon, hogy hova vezeti a rábízottakat, mert ez a szerencsétlen király és a tanácsadói oda vezették a népet, az egész népüket, az ammonita népet, amelyik egyébként egy jó nép volt, hogy így mondjam, egy akár melyik másik. Ezek jó, igaz bálványimádók voltak, de egy magas kultúrájú nép volt. Oda vezették ezt a népet, hogy ott dolgoztak a kényszer munkába most kényszerítve. Hát népükre bajt, szenvedést, pusztulást, halált hoztak. Elvesztették a függetlenségüket, a szabadságukat. Miért? Mert a vezetőik úgy gondolták, hogy Dávid ellen és a zsidók ellen majd jó lesz harcolni. És elsöprik őket. És megint, testvérek, ha Dávid mögött Dávid fiát látjuk felmagasodni, Jézust, akkor megint az van, hogy meg kell kérdezni, megéri harcolni ma Jézus ellen? Megéri harcolni ma Dávid fia ellen? Hát persze mi már tudunk erre válaszolni, hogy ha Dávid ellen se érte meg harcolni, akkor hogy érné meg a nálánál sokkal hatalmasabb Dávid fia ellen küzdeni? Ha ott már vereségre voltak ítélve, Jézussal szemben mennyivel inkább vereségre vannak ítélve azok, akik erre vállalkoznak? Márpedig ma, testvérek, hatalmas erők fognak össze, és egy globális háború folyik mindenfelől Jézus Krisztus ellen. Ezt mi nem is tudjuk felfogni, mert nem az Európai Unió területén élünk, a nyugati Európai Unió, mi a keleti Európai Unió területén élünk, és de már itt is érezzük azokat a szeleket, amik ott fújnak. Azt érezzük, testvérek, hogy ott valami olyan sötétség kezd eluralkodni az emberek között, amit nem is nagyon tudunk megfogni mi itt Magyarországon. Az biztos, hogy ma is Jézus ellen küzd mindaz, aki a Bibliát, az Isten kijelentését lábbal tapossa. aki hazugságokat terjeszt Istenről, hazugságokat terjeszt Jézusról, a tanításairól, a tetteiről. Aki lábbal tiporja a teremtési rendet, az életet nem védelmezi, se az anyamébe, se azon kívül, a házasságot nem védelmezi, az államot, mint Isten szükségrendelkezését nem tiszteli, gyalázzák mindazt, ami Istentől jön, és jó, és igaz, és tiszta, az urat közben levegőnek nézik, közönösen elutasítják valami döbbenetes magától értetődősége, mintha nem is lenne, így kezelik, és közben a keresztényeket, akik még vállalják a Bibliát, vállalják Jézust, vállalják a megváltás evangéliumát, vállalják azt, hogy védik az életet, meg a házasságot, ezeket pedig folyamatosan provokálják, diszkriminálják a tolerancia nevében, valahol börtönbe zárják, valahol még meg is ölik őket, az még Európában nem, abba az Európába. De már ott is ezt tennék némelyek, az biztos. Aki az Úr népét bántja, meg az Úr ügyét piszkálja állandóan, helyesen cselekszik az ilyen ember? Azt mondom, testvérek, lehet, hogy sokan vannak, lehet, hogy nagy a mediális megjelenés, és nagy a financiális háttér, de mégis ez egy rossz dolog. Eleve kudarcra ítélt vállalkozás. Lehet Jézus támadni, Dávidot is lehetett támadni, lehet Dávid népét, Jézus népét is lehet támadni. Itt állunk, igen, és nem fogunk úgy védekezni, ahogy elvárják tőlünk, de mégis védekezni fogunk, és sőt, ellentámadásba megyünk az evangéliummal, és az életünkkel, mert ott állunk az evangélium mellett, és mi igenis vállaljuk ezeket a jézusi értékeket, amiket ő ad nekünk, és konfrontálódni se fogunk, ezelőtt se fogunk meghátrálni, ha kell, a magunk kis életfrontján se, de ennek nincs jó vége, testvérek, ha valaki Jézus támadja. Ezek az ammoniták szerencsétlenek mindegyik kényszermunkára kerül, de aki Jézus ellen és az ő nép ellen támad, az nem kényszermunkára kerül egy időre, hanem örökre el fog kárhozni. Meg fogják látni, hogy örökre el fognak kárhozni, a vesztesek között lesznek. Mert Jézus népén és Jézuson a pokol kapui se vesznek diadalmat, ezt mondta Jézus, és ez így is van. Azóta is így van a történelemben, és így is fog maradni. A vértanúk is győztesek, mondja a jelenések könyve nekünk, ugye? Megölték őket, de ott vannak az Úrnál a dicsőségbe. Itt tényleg el kell gondolkoznunk, testvérek, hogy mi személy szerint, én és te, hol állunk? A vesztesek oldalán állunk? Vagy átálltunk a Krisztus oldalára? Az előbb is ez volt a kérdés, hogy amikor Dávid sereget gyűjt, amikor Jézus sereget gyűjt, jövök-e? Jöttem-e? Ha jövök, ott vagyok a győztesek között. Ha nem, akkor még a vesztesek között vagyok. Kié a szíved? Ez a kérdés. Kié a lelked? Kié az életed? Krisztusé? Áldjad az Urat, ha az övé. És ha még nem az övé, akkor békülj szent kezéhez, azt mondja az ige. Akkor békülj, mert lám, igen irgalmas Úr ez, ahogy Balassi énekelte. Igen irgalmas Úr ez. Lám, hozzáfogad. Ne félj tőle. És vele a győztesek közé kerültél. Hát az ammoniták szegények megjárták, de mindenki megjárja, aki Krisztusra és az ő népére kezet emel. Mert aki őt és az ő népét bántja, azt mondja Isten, az Úr szemefényét bántja. Nem lehet győztes soha, még akkor se, ha olykor annak látszik. De azt mondtam, hogy a vesztesek szempontjából is lehet ezt a dávidi győzelmet értékelni, de nézzük a győztesek szempontjából is egy kicsit, és ezzel fejezzük be a mai istentiszteletet. Ugyanis Dávid harcolt, bevette a felsővárosi részt, az Akropoliszt, és Rabba a kezébe került. Levette az ammoniták királyának a fejéről a koronát, így olvassuk az igébe, és a maga fejére tette. Ezt nem kell szó szerint értenünk, hanem ez egy ilyen jelképes aktus tulajdonképpen, mert az a korona majdnem 40 kiló volt, és azt egy ember a fején nehezen tartotta. Akár az ammoniták királya is nehezen tartotta, de Dávid is nehezen tartotta volna. Nem így kell értenünk, hanem jelképes értelemben elvette a királyságot tőle, és magára ruházta tulajdonképpen azt, amit a korona kifejez. ő lett a királya tulajdonképpen Rabat Ammonnak. És nem csak ennyi történt, hanem igen nagy zsákmányt szerzett Dávid a városból, írja, vagyis hát kifosztották Rabbát, és így egy, még ráadásul utána olvassuk, hogy a többi ammonita városokat is elfoglalták, vagyis egy totális győzelmet aratott Jézus tulajdonképpen, illetve bocsánat, Dávid, de már Jézusról beszélek. Mert Jézus, a Dávid fia, még nagyobb győzelmet fog aratni a végén. A csata végén, mert egy napon véget ér a nagy csata, ami jelenleg is még zajlik a világban. Véget fog érni a nagy csata. Jézus harcol a sátán, a démonai és a rájuk hallgató, általuk inspirált emberek fölött. Jézus győzni fog. Eddig is győzött, ezután is. Végső győzelem is az övé lesz. Közeledik a V-nap, ugye? A V-nap, a Viktorinak a napja, a győzelemnek a napja. Közeledik ez a nap, testvérek, és vereséget fognak szenvedni mindazok, akik a sötétség oldalán, de győzni fognak mindazok, akik a világosság, a Krisztus oldalán állnak, testvérek. Olyan csodálatos Jézusba ezt látni, hogy ő mindig győzött. Itt a földön, amikor itt járt, még amikor vereséget szenvedni látszott, akkor is győzött. Az elvégeztetett a Golgota keresztjén azt jelenti, hogy elvégezte a megváltást. A vereségben a legnagyobb győzelem rejlik. Soha nem vesztett Jézus. A halállal szembe se veszített, mert kijött harmadnapra a sírjából legyőzve a halált. Jézusnál nincs hatalmasabb, testvérek. Az, hogy legyőzte a betegségeket, legyőzte a természet erőit, legyőzte a bűnt, mert megbocsátotta. Jézusnál nem lehet azt mondani, hogy bármikor legyőzték volna emberek, akár egy vitába is, vagy a sátán legyőzte volna. A sátán a pusztába kísértette háromszor, és mind a háromszor Jézus leverte az ellene irányuló támadást. Jézus a győztes, és azt olvassuk, hogy ő egy győzelmi menetbe vonult be a mennybe is, ezt írja Pál apostol róla, egy diadalmenetbe vonult be a mennybe. Mögötte ott vonultak a legyőzött ellenségei. Ezt a képet használja az apostol, ugye az ókorban nagyon közismert jelenség volt a diadalmenet, amikor egy hadvezér ment elől, győztesen, mögötte a vezérei, aztán a csapat tagjai, csapatainak a tagjai vonultak. És aztán leghátul vonultak azok mögött jöttek a táncosok, meg a egyéb ilyen zenészek, és aztán legvégül ott kullogott a rabláncra vert ellenség. Meg mindenki nevetségére is megszégyenítették azokat. De testvérek, Jézus bevonult a mennybe, és vitte a foglyokat magával, és akiket legyőzött, azokat a hatalmasságokat és erőket. Hát Jézus győztes, testvérek. És a Dávidnak a győzelme az ammoniták felett teljes győzelem volt, de mi ez ahhoz a győzelemhez képest, ami a Jézus fog a világ végén megjelenni. Íme győzött a Júda törzséből való oroszlán, kiáltja a jelenések könyve. Győzött, már győzött, testvérek, nem csak győzni fog, már győzött. Ez egy befejezett tény, hogyha mi ott vagyunk mögötte, testvérek, akkor ő már itt is, bennünket is diadalmenetbe hordoz, hogy megint Pál apostolt idézzem. 2 Korintus 2.14-be írja ezt Pál, hogy Istennek legyen hála, aki mindenkor diadalmenetbe hordoz bennünket. Mármint, hogy az ő népét ebben a világban. Győzelemről győzelemre jutunk. Egyik győzelmet a másik után arathatjuk a sötétség erői felett, amik lehet, hogy kívülről is támadnak, rosszabb, amikor belülről támadnak. Kísértések jönnek, rossz gondolatok, hamis indulatok támadnak bennünk. De mi győzhetünk mindezek fölött. Ha Jézus a mi vezérünk, ha belekapaszkodunk, ő diadalmenetbe hordoz minket. És nem kell félnünk, testvérek, se ezektől az emberektől, akár mekkora politikai hatalmuk, vagy akár mekkora anyagi erőjük is van. Vagy akár mekkora befolyásuk is van, mert olyan médiájuk van. Mindegy. Nekünk mindegy. Nekünk nagyobb urunk van. És jöjjenek belülről ezek a támadások, jöjjenek. Hát jönnek sajnos, nem tudunk mit csinálni. Jönnek ezek a gonosz indulatok, érzések, vágyak bennünk. De olyan jó, hogy szabad nemet mondanunk. És Krisztussal együtt járva valahogy máshogy élhetjük az életünket, mint mások, vagy akár mi korábban. Győzhetünk, testvérek, és áthatjuk, és magasztalhatjuk őt, és és majd a végén bevonulunk mi is a Jeruzsálembe. Dáviddal bevonult a győztes népe Jeruzsálembe. Mi is be fogunk vonulni Jézussal a mennyei Jeruzsálembe. Ott leszünk az új égen és az új földön, a győztesek között, a győztesek örömével és dicsőségével, és magasztalni fogjuk Krisztust, aki győzelemre vezetett minket. Nagy háborúinkban. Hát, na, láttuk ezt a hatalmas győzelmet, ami Dávid itt aratott Isten irgalmából. Beszéltünk először arról, hogy Dávidot felszólítja, Joáb erre, arra, amarra. Dávid nem veszi nagyon, nem szívja merre, nem veszi nagyon a lelkére ezt a stílust, amit Joáb tanúsít, hanem összegyűjti a maga seregét, és elmegy, és győzelmet arat, és győztes úrként ér vissza Jeruzsálembe. Onnan indultunk el, hogy senki sem szeret veszíteni, mert mindenki győzni szeretne. De hogyan győzhetünk mi Jézus nélkül? Akár a hétköznapi életünkbe, akár végül a halálban, vagy a halál fölött is, hogyan győzhetünk mi Jézus nélkül? Jézus nélkül sehogy. Jézus nélkül, testvérem, vesztesek vagyunk. Mindig vesztesek vagyunk. Azok is, vagy már itt is, a bűnös vágyaink, indulataink le fognak minket győzni Jézus nélkül. De Jézussal legyőzzük őket. És Jézus nélkül el fog nyerni a halálban is a halál, a kárhozat, az örök palál, az örök pusztulás. De Jézussal győzhetünk. Ezen is győzhetünk, és ott leszünk a nagy seregben, a győztesek seregében, az ő új világában. Hát álljatok, és álljunk egyöntetűen Krisztus mellé, a mi megváltó úrunk mellé, és győzni fogunk. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy magasztalhat téged a szívünk. Való igaz, hogy Krisztus győz, Krisztus vincit. Való igaz, hogy Krisztus kormányoz, Krisztus regnat. És való igaz, hogy Krisztus uralkodik, Krisztus imperát. Köszönjük néked azt, hogy meghódolhatunk előtted, mint a mi áldott megváltónk előtt, és neked adhatjuk a szívünket, fölesküdhetünk a te nevedre, és zászlód alá állhatunk. Ott lehetünk az igaz egyházban, nem csak formálisan valamelyik földi felekezetben, hanem szívünk szerint az igazi egyházban, a téged imádó, téged követő seregben, a milícia Krisztiben. Köszönjük te néked azt, hogy erre hívsz bennünket ma is, és azzal biztatsz, hogy itt a győzelem vár bennünket, soha nem kell a vesztesek közé kerülnünk. Lehet, hogy életünkben eddig sokszor vesztettünk már, akár belső csatáinkban, akár a világban vívott csaták során, de köszönjük néked, hogy veled nem kell. Nem kell se a belső harcainkban megtapasztalnunk a vereség ízét, se a világban nem kell megtapasztalnunk. Köszönjük néked, hogy mi mindig tudhatjuk, hogy beléd kapaszkodva győzünk. Jöhet a sátán, jöhetnek a démonok, jöhetnek a rossz gondolatok, jöhetnek istentelen emberek, jöhetnek istentelen törvények, jöhet keresztjén üldözés. Köszönjük néked, hogy mi veled akkor is győzni fogunk. Júda oroszlánja, hadd magasztaljunk téged, és hadd esküdjünk föl most a te nevedre, szívünkben, lelkünkben, egész életünkben. Neked akarunk szolgálni. Föl akarjuk venni azokat a fegyvereket, amiket a te katonáid hordoznak. Föl akarjuk venni az üdvösség sisakját, a megigazultság melvédjét. Föl akarjuk ölteni magunkra a hit pajzsát és az igédnek kardját, ami a lélek beszéde. Fölöltjük magunkra az igaz lelkűség övét, és szeretnénk a sarut is, a békesség evangéliumának hirdetésére való készség saruját is fölvenni, és ott állni a te seregedben. Köszönjük néked, hogy készséggel siethet a te néped, amikor hallja a toborzót. Igen, itt vagyunk, néped készséggel siet szent öltözékben sereggyűjtésed napján. Szeretnénk melletted állni, melletted maradni, győztes Krisztusunk. Áldunk téged azért, mert erre buzdítottál, és erre lelkesítesz most minket szent lelked erejével is. Kérünk, segíts, hogy ne álljunk ellent, hanem igen mondjunk, és egyértelműen először vagy újra elkötelezzük magunkat melletted, életre halálra. Köszönjük néked drága, biztató ígéreteidet, amiket ma is adtál. Köszönjük néked tanításodat, és kérünk, légy velünk az előttünk álló időben is. Hordozzál bennünket családjainkban, munkahelyeinken. Ha lehetséges, őrizd meg minket a betegségektől. Aki beteg, az te gyógyítsd meg közöttünk, te vigasztald, te bátorítsad, és te hozd vissza közénk a gyülekezetbe. Köszönjük néked meg annyi áldásodat, amiket tapasztalhatunk itt a gyülekezetben, vagy akár otthonunkban is. Köszönjük minden lelki kincsedet és minden anyagi ajándékodat is, amivel gazdagítasz bennünket. Mindenért szeretnénk neked adni a dicsőséget. Ezzel az indulattal hadd térjünk most vissza a hétköznapi életünk forgatagába, és hadd legyünk tereád mutató, téged dicsőítő, alázatos emberek. Köszönjük, hogy meghallgatott könyörgésünket nagy nevedért. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Néped készséggel siet sereggyűjtésed napján, szent öltözékben. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Kedves testvérek, hirdetem azt, hogy jövő héten a szokott időben megtartjuk a megtartandó gyülekezeti alkalmainkat, tehát a két ifjúsági órát és a bibliaórát a szokott időbe, mindenki előtt nyitva van az ajtó, szabad jönni, betartva a biztonsági előírásokat. Hirdetem a testvéreknek, hogy az orgonánk tulajdonképpen elkészült, legalábbis majdnem, tehát 99%-ba elkészült, de most még egy kicsit be kell járatni, és az lesz most a feladatunk, hogy aki a gyülekezetből tud, vagy szeret hangszeren játszani, az a következő két hétbe jöjjön és nyüstölje. Annak lehetőséget fogunk adni, hogy orgonáljon rajta, játszol rajta. Lesz egy füzet, amit vezetnünk kell, és be kell írni, hogyha valahol valami hibát észlelünk. És aztán a végén majd ezt a füzetet átadjuk a cégnek, akik megint eljönnek, és a hibákat kijavítják. És onnantól kérték, hogy onnantól használjuk, mert most még előfordulhat, hogy beragad egy hang, ez vagy az történik, ami se nekik nem jó, se nekünk nem jó. Úgyhogy kedves kántoraink és leendő kántoraink, szeretettel várunk benneteket, hogy billentyűzzetek, tapossátok, használjátok a hangszert. Hát az Úrnak legyen dicsőség azért is, hogy ezzel is itt tartunk. Most negyedik hete, négy hét alatt csinálták meg, és ugye nyilvánvaló, hogy ez a nagyon nagy munka volt, akik jártak itt, megnézték, azok tudják, hogy egy roppant bonyolult szerkezet, rengeteg kisebb-nagyobb alkatrész van benne, és sokat állt ez az orgona, volt már úgy is, hogy szétszedett állapotába, itt feküdtek a sípok, nem tudom, hónapokon keresztül, tehát azért ilyenkor belefér az, hogy itt-ott beragad, itt-ott ez az történik vele még, de hát ezek nem javíthatatlan hibák, hála Istennek, tehát ezt meg lehet oldani, de a következő heteknek ez lesz a nagy feladata, majd használnunk kell. Addig még maradunk ennél a hangszernél, hogy ne legyen senkinek kellemetlensége ebből a dologból. Szerintem nem lenne, csak zárójelben mondom, már tegnap este itt játszottam rajta elég sokat, nem lenne baj, de tartsuk magunkat az előírásokhoz. Élvezni fogjuk még a hangját, mert teljesen más hangja van, mint akár ennek a hangszernek is, akár az előzőnek. Abszolút más, hogy képzi a hangot. Tehát a levegő adja a hangot, és nem a gyomrunkba fogjuk érezni az elektromos hangszóróknak a lüktetését. Hát legyen áldott ezért is az Úr, hogy ezt megtehettük, és idáig eljuthattunk ebbe a dologba is. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző és megáldó pásztora.